Ugyanolyan, mint túl fair összehasonlítással érkezek ma, mert bár nem hasonlítok almát betonkeverőhöz, hanem két automata kronográf van nálam, sőt egyébként most több is van. De úgy gondoltam, hogy őket mindenképpen egymás mellé kell tenni, és beszélni kell róluk. Nem is azért, mert feltétlenül hasonlóak lennének, szerintem több a különbség közöttük, mint a hasonlóság, de mégiscsak vannak olyan technikai tulajdonságok, amik összekötik őket. Jelesül az, hogy mind a kettő automata kronográf, sőt mind a kettőben svájci szerkezet van, és nagyságrendileg hasonló ár szegmensben vannak, de mégis a kettő között egy 20%-os különbség azért van. És pont ezért gondoltam, hogy ez egy tök jó alkalom bemutatni, hogy mit is tud egy mikrobrandnek az automata mechanikus kronográfia, és mit is tud egy nagymárkának a mechanikus automata kronográfia hasonló árszerkezetben. Mit kapunk az egyikért, illetve mit kapunk a másikért, és van egy csomó olyan dolog szerintem ezzel kapcsolatban, ami egyébként nem látványos a fogyasztók szempontjából, de mégiscsak valahogy része az árnak, úgyhogy erről lesz szó a következő 11 néhány percben. Úgy gondolom, hogy egyik sem lesz számotokra újdonság, mert mind a kettőről volt már rövid videó, ezért is fel lesz bedobni most, mert hogy lehet bárkinek elő ismerete, aki követi a csatornát, vagy úgy nagyjából nézi, hogy mi az, ami errefelé történik, és pont ezért a piros sarokban lesz a Jetpilot One-nak a legújabb Seattle névre hallgató automata mechanikus kronográfia, a kék sarokban sötétkék színnel pedig a Bauhausnak a 2018-as szintén mechanikus automata kronográfia, utóbbi üvegetétes hátlemezen keresztül nézhető Sellito SV500-assal ér. Míg a másik teljesen titántokban viszont egy ETA 7750-essel. Önmagában egyébként nem értem ezt a történetet, hogy hivatalosan ugye 7750-et jelenleg senki nem vett az ETA-tól, mert hogy az van, hogy ők nem adhatnak el elvileg másnak, meg volt is ilyen mondás, hogy ők nem is adnak el, és pont ezért van, hogy a Sellitának az elmúlt 5 évben így nagyon-nagyon megszaladt, és mindenki lényegében tőlük vesz szerkezetet, amennyiben kapnak, és ha nem kapnak, akkor jönnek a különböző alternatív megoldások, hogy Soprot P24, egy időben az STP111-ek, is nagyon nagy volt a hype-ja, aztán amikor elkezdtek jönni a problémák olyan egy év után, valahogy mindenki leállt velük, érthető módon hozzáteszem, de minden egyes évben van olyan, hogy elmegyek valamelyik márkához, Inhorgenten, Watches and Wonders-on, vagy valami kisebb rendezvényen, és azt mondják, hogy ETA 7750-nel adtuk ki ezeket a kronográfokat, mondom, és honnét a francból szereztetek ilyet, és akkor ilyenkor jönnek a különböző ilyen Balkánról nagyon ismerős oldalra kacsintások, meg ilyesmi, hogy leesett a teherautóról és hasonló, itt nincsenek igazából ilyen egyenes válaszok ilyenkor, de hát ez már csak erről szól, a franc se tudja, hogy igazából, hogy honnét szerzik, valahonnét, mindig valakinek leesik egy jó néhány száz, kötőjel ezer darab, úgyhogy az ETA is azért valahogy ad el, de a franc se tudja, hogy. Na mindegy is, ugye, mint mondtam, a kettő között árban azért elég erős különbségek vannak, 30%-os árkülönbség azért sokakat elgondolkodtat, hogy tényleg mi is a jó választás, és pont ugye azért hoztam be az egész témát, mert hogy nagyon jól szemlélteti azt a dilemmát, ami akkor van az emberek szem előtt, amikor szeretnének órát venni. Gondolod, hogy egyébként az öröngyűjtésben elértél arra a szintre, hogy most már nekem is kell egy mechanikus automata kronográf, mert hát a haverjaimnak is van, és hát mindenki azt mondja, egy nagy youtuberek, hogy hát a három mutatósokon azért túl kell lépni, és egyszer csak el kell kezdeni egy mechanikus automata kronográf is kell egyszerű gyűjteménybe, hát annélkül nem vagy ugye ember, és ezért ilyenkor elkezdenek az emberek nézelődni, hogy hát akkor szeretnék ilyet venni. Egyébként én ilyet sosem állítottam, tehát hogy ilyen megfontolásból soha ne vegyetek órát, mindig csak olyat, ami megszólít titeket. És akkor ilyenkor gondolkodik az ember, hogy most akkor mit válasszak. A mikrobrendeknek természetesen ott van az előnye, hogy egy valamilyen kis mozgalmat támogatsz, hogy valakit, aki általában egyedül vagy néhányan dolgoznak benne. Ennek van egyfajta olyan bája, hogy ilyen azért kevés embernek van, hogy egyébként ez egy jó sztori, erről lehet beszélni. Viszont ha te olyan vagy, aki alapvetően inkább flexelne valamivel, akkor sem a mikrobrendek, sem a kismárkák nem valók neked. Akkor neked sokat kell gyűjtögeted, és akkor valami nagy márkának a nagyon flashy cuccát kell venni, úgyhogy itt akkor szerintem be is fejezheted a videó nézését, de viszont ha tovább néz, akkor ott azért mégis elgondolkodik az ember, hogy a mikrobrendeknél is sokszor az van, hogy nagy zsánereknek a kinézetére építenek, mint például ez a Seattle is ugye azért van, mert hogy ez a Takhayernek a Montreájának a világát hozza, viszont mégis van benne egy ilyen kis kelet-európai csavar, és bár egyébként a számlapon szerepel, hogy Swiss Made, ugye itt fontos elmondani, hogy ennek a márkának a tulajdonosa egy magyar úriember, aki történetesen egyébként repülőgép pilóta, és hogyha valaki fölmegy az ef1jetpilot.com-ra, ahonnét ezek az órák megrendelhetőek, akkor Miklóssal személyesen tud beszélgetni, ott különböző linkek lesznek, amik elvezetnek hozzá, és valahol itt mutatkozik meg egyébként így a mikrobrendes létnek a fonákja, hogy egy nagymárkának vagy egy ismert márkának az óráját egy csomó helyen forgalmazzák, fölmész a webshopra, kattintasz kettőt, kifizeted a kártyáddal, vagy esetleg utánvétel, bár azt egyébként nem szeretem, mindegy, de hogy kifizeted, és akkor utána már csak várod, hogy pár napon belül megérkezzen hozzád, és biztos lehetsz benne, hogy minden frankó lesz, hogy futár hozza, hogy minden. Míg a mikrobrendeknél sokszor megvan ez a dolog, hogy valakire ráírni kell, mint ahogy itt is Miklósra, és el kell vele beszélgetni, hogy mit is szeretnél, hogy is szeretnéd, fémszíja szeretnéd, hadszögletű titán szíja szeretnéd, esetleg ilyen racing szíja, mint amivel ez is érkezik. Nem feltétlenül gördülékeny a folyamat, ott nincs automatizálva minden, ott emberek vannak, akikkel beszélni kell, és van, akinek ez nagyon tetszik, és egyébként az órásverkekben szerintem sokszor van az, hogy amikor egy kismárkának vagy egy mikrobrenddel ismerkedsz, akkor ott szeretnéd tudni a sztorit. De nem mindenki van így bekötve, hogy ő azt mondja, hogy én feltétlenül szeretnék a márkának a tulajdonosával beszélni, és feltétlenül szeretném megtudni, hogy így egyébként mi fán is terem ez a dolog, hanem nekem csak küldjék az órát, és így nekem semmi nem kell igazából. És ezt a részét is megértem, de a mikrobrendes létben ez valahol benne van, és egyébként én szeretem is azt, amikor járkálunk olyan rendezvényekre, ahol lehet találkozni a márkáknak a tulajdonosaival, a vezetőivel, és akkor ott el tudják mondani, hogy miért van neki a titánmániája, hogy miért van az, hogy mindig minden órája titánból van, hogy miért van az, hogy egyébként szovjet időkre emlékeztető katedrális mutatók vannak magán az órán, amikor elvileg semmi köze nem lenne hozzá, mert a Montreal az nem ilyen volt, viszont mondjuk a szovjet második világháborús órák még ilyenek voltak, és akkor el tudja mondani még azt, hogy mondjuk 3D-sek az indexek, tehát hogy ezek nem csak ilyen lapos nyomtatott indexek, hanem konkrétan kiállnak rendesen a számlapból, és lumineszkálnak, és minden francot, és el tudja mondani még azt is, hogy miért nem tachiméter skálája van belül, hanem miért ground speed van ráírva, meg minden egyes ilyesmi apróságot, vagy ami feltűnik, hogy újra vannak tervezve például a segédszámlapja, meg minden, tehát hogy ezekre a részletekre mind ki lehet térni, és akkor ilyenkor eldönti az ember, hogy most akkor mennyire megbízható ez az ember, mennyire megbízható ez az oldal, hogy lehet ezt PayPal-on kifizetni, hogy mennyire lehetek biztos abban, hogy az összeg így megérkezik a címzethez, és utána ő feladja nekem az órát. Tehát ezek mind benne vannak a fonák részében. A pro részében viszont tudsz egy csomó élményt szerezni, sokkal személyesebb lesz az élmény, de sokkal büszkében tudod viselni az órát. Míg ugye a túloldalon az van, hogy a Bauhaus a Zeppelinnek az egyik kis márkája ugye a sok közül, és ugye most gyakorlatilag ez a kettes számú márka náluk, mert ugye a Zeppelin a nagy márka, ami nagyon ismert volt sokáig, ugye ez a Junkers volt, amiből lett az Iron Annie, amiből lett a Bauhaus, tehát most ilyen három átmeneten keresztül van, viszont a Bauhaus most a tényleg a kettes számú almárkája lényegében a Zeppelinnek, és abban jelent meg ez a 2018-as számú család, aminek egyébként ugye többféle számlapos és szíjas kiadása is van, és ugye a kéket hoztam el, mert így most színben azért sokkal jobban stimmel ehhez a Seattle-hoz. De hogy ilyenkor meg elgondolkodsz rajta, hogy mégis mi a franc kerül ebben az órában mondjuk 30%-kal többe, mint az előzőben. És akkor ilyenkor belegondolsz, hogy igen, itt azért van egyfajta marketing költsége az egésznek. Itt az emberek tudatában van valamennyire a Zeppelin, sőt igazából ugye a Zeppelin egy nagy európai gyártó. Sokan talán nem is gondolják, de hogy Európában az egyik legnagyobb gyártó, de Németországban biztos, hogy darabszámban a legnagyobb gyártó címet az simán el tudja hozni. És akkor persze ilyenkor az ember elvárja, hogy akkor biztos, hogy technikailag nagyon jó, és egyébként technikailag természetesen ez az óra nagyon jó, viszont hoz olyan sajátosságokat, aminek szintén van fonákja. Például, és egy érdekességes ez a kritikám egyébként ez az egész felé, hogy nem tudom, hogy a majdnem 9000 forintos árban miért nem fért bele az afirkristály, mert elméletileg ez még mindig ásvány üveggel érkezik, amire azért sokan azt mondhatják, hogy hát azért nem tudom, és ezt igazából technikailag nyilván lehet védeni, mondjuk a valamennyire a tokmérettel, meg az ilyesmivel, hogy azért ekkora méretű domború zafírt azért csak lehetne már találni, tehát hogy ez is inkább ilyen furcsaság számomra, ugyanakkor gyakorlatilag itt teljesen egyenes a vásárlói élmény. Tehát, hogy tudomást szerzel erről az óráról, meglátod a videómat, meglátod valamelyik weboldalon, olvasol róla valamit, és akkor azt mondod, hogy én ezt szeretném. Megnézed, hogy melyik boltban van legközelebb, bemész, megveszed és csókolom, már konkrétan haza is vitte. Lehet, hogy egyébként az, hogy olvastál közötte, és a között, hogy otthon vagy már az új óráddal, nem telik el mondjuk egy óra, és ez egyértelműen a boltban kapható óráknak a legnagyobb bája. Vagy egyébként megrendeled szintén valamelyik óraszalonnak a megbízható webshopjából, és akkor mint egy-két napon belül ott lesz nálad, és ez is egy része a folyamatnak, és akkor tudhatod, hogy ott mégiscsak egy olyan helyről vásárolsz, akik értenek hozzá, akiket meg tudsz találni kérdésekkel, és a túloldalon még nyilván hozzá van téve a márkának az a fajta háttere, hogy van kiskereskedelem, hogy van nagykereskedelem, hogy van hivatalos magyarországi szerviz, és nem csak Magyarországon, egyébként nemzetközi szerviz is van hozzá, tehát ott biztos lehet abba, hogy ezt az órát megveszed, akkor ez lesz ember, aki javítja. Míg például a kismárkáknak, és most nem feltétlenül a Jetpilotvárra gondolok, mert nekik is van magyarországi hivatalos szervizük, sokszor az van, hogy mikrobrendeknél, vagy éppen mondjuk AliExpress-es márkáknál, a franc se tudja, tehát megveszel 2-300 ezer forintért egy automata kronográfot, esetleg egy turbiont, és akkor lehet, hogy nem lesz olyan ember, aki konkrétan azt meg tudja javítani, vagy ilyen nagyon-nagyon nagy határidőkkel, mert nem találsz rá egyszerűen embert. Ilyenkor a dilemma, hogy a kettő közül melyik az, ami közelebb áll hozzád. Technikailag természetesen mind a kettőnek vannak előnyei és hátrányai, ha csak magát az órát nézed. Ha magát a vásárlási folyamatot nézed, akkor szintén megvan mind a kettőnek az előnye meg a hátránya, és így ez igazából ilyen fajta személyes preferencia, élethelyzet, vagy egyáltalán beállítódás, attitűd kérdése, hogy mégis melyik lesz az, amit te sokkal szívesebben szeretnél, ami mondjuk hozzád közelebb áll, hogy mondjuk a mikrobrendes rész, vagy esetleg mondjuk az ismertebb márkák felé húzol. Sokszor úgy gondolják, hogy nincs annak valódi hozzáadott értéke számukra, hogy egy ismertebb márkának a terméket vásárolják, mert igazából az semmi. Miközben az van, hogy az, hogy önmagában európai bolti forgalomba kerül egy termék, az az árnak jelentős részét befolyásolja. Az európai bolti forgalomba kerülés költsége az órára nézve egyébként nagyobb, mint itt a két termék, ami nálam van, a kettő közötti végfelhasználói költség. Önmagában az, hogy valami bekerül egy boltba, és hogy bolt hálózat van hozzá, és segédanyagok vannak hozzá, és a boltban dolgozóknak képzése van, és egyébként különböző nyelven vannak hozzá tájékoztatók, és termékleírások, és befotózások, és magyar nyelvű használatutasítás, és minden. Ez mind egyfajta hozzáadott érték, ami tényleg elképzelhetetlen módon, de brutálisan drágítja a dolgokat. Hogyha az ember azt mondja, hogy hát én megveszem egy nem tudom én milyen webshopból, amiről egyébként sose hallottam, és valahol Európában van, de hogy a mi régiónkban származik, de hát biztos jó lesz az is, mert végül is kitettek oda egy ilyet, hogy official partner, meg mit tudom én, de hogy én ott ilyenkor nem érzem a hozzáadott értéket. Tehát amikor tényleg be tudsz menni egy fizikai boltba, és tényleg tudsz valakivel beszélgetni, és tényleg tud a kérdéseidre válaszolni, és tényleg, hogyha problémád van vele, akkor vissza tudod vinni, és el tudják magyarázni, hogy a dátum miért nem ugrott át éjfélkor, hanem miért ugrott át délben, vagy hogy egyébként a kronográfnak a nagy mutatója miért nem jár folyamatosan, meg hogy miért nem lehet az órát beállítani, és hogy a koronája az miért van beragadva, és miért nem lehet egyszerűen csak kihúzni. És az ilyen ehhez hasonló és az ennél bonyolultabb kérdésekre is tudnak kedvesen válaszolni. Azt adni, amit nem minden esetben tudsz megtenni, szerintem, amikor mondjuk valamilyen webshopos vásárlás van. Úgyhogy szerintem ezek is olyan dolgok, amiket így azért mérlegelnie kell az embernek. És tudom persze, hogy mindenki pénzből él, meg minden, és pont ezért mondom, hogy ismerek olyat, akinél egyáltalán nem számít, akinek egyébként ez sokkal fontosabb, hogy az élményt megkapja, és nyilván sokan vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy hát ő neki ez fontosabb, és ezt a videót megint nem a személyes versus webshopos vásárlásra akartam felhozni, hanem a mikrobrendek és az ismertebb márkák közötti választási lehetőségre igazából, mert szerintem ott van nagyobb nagy különbség, és nyilvánvalóan az van, hogy mindkettő terméknek a gyártója él valamiből, mind a kettőnek a termékén természetesen van valamennyi profit, mind a kettőnek természetesen vannak gyártási költségei, de amikor hasonló dolgokról beszélsz, hasonló európai és svájci gyártású szerkezetről beszélsz, hasonló valószínűleg távol-keleten készült tokokról beszélsz, hasonló valószínűleg távol-keleten vagy valahol készült kristályokról beszélsz, és valószínűleg európai összeszerelésről beszélsz mind a két esetben, viszont a különbségek azok ezért vannak, amiket itt a videóban elmondtak. Amikor például limitált darabok vannak, megrendelsz mondjuk 100 darabot egy limitált kiadásból, és kell hozzá gyártani még legalább olyan 15-öt, hogy legyen alkatrész ellátásod, hogy legyen pluszba számlap, legyenek pluszba dobozók, legyenek pluszba alkatrészek. Tehát, hogy önmagában az, hogy nagy tömegben gyártasz, ott is van egy ilyen 15% csak arra, hogy például plusz és pót alkatrészeid legyenek, és ezek is mind-mind-mind be vannak építve ebbe a magas árba. És ebben a kérdésben nincs az, hogy az egyik jobb, mint a másik, hanem egyszerűen csak más az üzletpolitika, és hogy egyébként olyan rejtett költségei vannak azoknak, akik egyébként üzlethálózatot tartanak fent, amire sokan igazából nem is gondolnának. Úgyhogy ez az, amit most ezzel kapcsolatban el szerettem volna mondani. Érdekel, hogy te mire gondolsz, és várlak lent a hozzászólásokban, aztán találkozunk legközelebb.